Kedves barátaim, a Ketuba traktátus 86-os lapja fog következni, a 85-ös lap végén vagyunk, és már korábban is felmerült, hogy ha valaki elad egy követelést, akkor elég érdekes a halakának a hozzáállása, mert a halaká azt mondja, hogy egy követelést ugyan el lehet adni, de miután eladtam a követelést, elengedhetem a követelést. Ami egy kicsit furcsa, mert akkor mit adtam el? Tehát tegyük föl, hogy tartozik nekem valaki, tehát nekem van egy követelésem felé, ezt a követelést, vagy a követelést rögzítő okiratot én eladhatom ugyan, de miután eladtam, még mindig van lehetőségem elengedni azt a követelést, és akkor ilyenkor az, aki megvette a követelést, mehet a sóhivatalba. Hogy ennek mi az oka, arra a kommentárok többféle választ is adnak. A Toszfot például azt mondja, hogy és az ő válasza a legegyszerűbb, hogy amikor eladok egy követelést, akkor tulajdonképpen azt az okiratot adom el, amiben a követelés rögzítve van. És mivel tekintve, hogy az okirat maga az nem a követelés, hanem csak a követelésnek a leírása, magának az okiratnak nincsen valódi értéke, és azért, hogyha azt eladom, akkor igazából nem adtam el semmit. A Rosh, a Ritva, a Rán azt mondják, hogy a követelésnek két része van. Van a követelésnek a személyi kötelezettség része, és van egy része, hogy valamilyen fedezet van a követeléssel szemben. Amikor eladok egy követelést, akkor csak a fedezeti részt adom el, de a személyi részt nem tudom eladni, és azért a személyi részt én később deaktiválhatom, vagyis elengedhetem. Egy szó mint száz, ez egy meglepő hozzáállása a tanulnak ehhez a kérdéshez, de egy egyértelmű szabály, tehát hogy a követelést elengedhetem azután is, hogy eladtam az erről szóló okiratot, magyarul eladtam a követelést. Ugye, ha ezt megjegyeztük, akkor könnyebben fogjuk érteni azt, ami most következik a tanulban. Krivaszid Rav Nachman Zavintelek Szuba Betögeszana. Rav Nachmannak egy rokona valami kevés pénzért eladta a ketubának a követelését. Tehát az asszonynak volt egy ketubája, amit behajthatott volna a férjén, és ő ezt a követelést eladta. Igarsaus Hiva, majd ezek után meghalt, elvált a férjétől, és meghalt. Asszuk a tavén la librata. És erre azok, akik a követelést megvették tőle, azok jöttek a lányához, aki az örököse volt, és aki tervezte a ketuba összegét behajtani az apján, a melléjú Rav Nachman lékedő liszba la éca, és erre Rav Nachman azt mondta, nincs senki, aki tanácsot adna ennek az árva lánynak, tizildeti halilek szubaszade imalek gábiavua, menjen és engedje el az anyja követelését, ketuba követelését az apja felé, de szírsze még ne, és így is, úgy is, később, amikor az apja meg fog halni, ő örökölni fogja az apját, és akkor örökölni fogja azt az összeget is, amit a ketubában kifizettek volna. Ugye, magyarul miről van szó? Volt egy házaspár, egyetlen egy lányuk volt. Az asszonynak ugye volt egy ketubája, amit a fél ki kell, hogy fizessen az esetben, hogyha elválna. Az asszony a válás előtt eladta a ketubát egy harmadik személynek. Eladta a követelést egy harmadik személynek. Majd ezek után elvált a férjétől, de még mielőtt a harmadik személy most behajtotta volna a ketuba követelését, amit ő korábban már megvette a nőtől, a nő meg is halt. És ezért az egész ügy öröklődött a lányra. Most a lány behajtotta volna a ketubát, nem tudta, vagy nem volt világos, hogy az anyja eladta már a ketuba követelését, és jöttek azok, akik megvették a követelést a lányhoz, és mondták, hogy sajnáljuk, de a követelés a miénk. Mire azt mondta Rav Nachman, hogy tudja a lány mégis kikerülni őket, hogyha ő az anyja helyett elengedi a követelést. Hiszen mit tanultunk? Hogy egy követelést meglepő módon el lehet engedni azok után is, hogy az el lett adva. Itt nem a lány adta el a követelést, hanem a lány anyja. Ettől függetlenül a lány elengedheti a követelést, és miért éri ez meg neki? Azért, mert ő elengedi a követelést a saját apjával szemben, de végül is, amikor majd az apja meghal, ő örökölni fogja az apját benne azzal a vagyonnal, ami amúgy a fedezete lett volna a ketubának. És Rav Nachman ezt tanácsolta így a rokonának, ennek az árva lánynak. Sama azla hilta, a lány meghallotta, hogy ez Rav Nachman tanácsa, és ez szerint is járt el. Elengedte a követelést, és ezek után azok, akik megvették korábban a ketuba követelését, azoknak már nem volt, nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát a dolog így feloldódott. Amram Nachman a színuac minuk öljében, Rav Nachmannak egy kicsit lelkiismert furdalása volt, hogy ilyen jogi tanácsot adott a rokonának. Szóval egy kicsit olyan vagyok, mint egy ilyen ügyvéd, ami nem élik hozzá. Ugye egy rabbi így jogi tanácsot ad arra, hogy hogyan kerüljük ki a törvényt? Mikor a máj szavál, a szöjf máj szavál. Mire gondolt Rav Nachman? Ez nem az első alkalom, hogy Rav Nachmanről ezt tanuljuk, hogy valami jogi tanácsot adott azzal kapcsolatban, hogy milyen kiskapuval lehet kikerülni a törvény szavát. És aztán lelkiismert furdalása volt emiatt. Mi volt az, ami miatt eredendően tanácsot adott, és mi volt az, ami miatt később megbánta ezt? Mikor összabár, mi szarhalait és szállam? Kezdetben, amikor a tanácsot adta, akkor ugye azt gondolta magában, és arra hivatkozott, hogy az van írva Ézsaiás könyvében, a rokonodtól ne fordulj el. Tekintve, hogy egy rokona volt ez a lány, ő akart neki segíteni, és ez a segítség, ez a jogi tanács volt. Később viszont arra gondolt, hogy a szép szavár Adam hasúsányi, később aztán arra gondolt, hogy ő egy annál fontosabb ember, kiemeltebb státuszú ember, mint hogy megengedjen magának ilyet, hogy ilyen jogi tanácsokat adjon arra, hogy hogyan kell kikerülni egy adott helyzetben a törvényt. Oké. Okay. Most bárhol is legyen, nézzük meg magát ezt a kérdést. Hogyha azt mondjuk, hogy egy követelést el lehet engedni azután, hogy a követelést eladtam, mi a helyzet a követelés elengedésével az örökösök részéről? Gufamas múl a méhes tárhaj lecha béröj, behazar machlaj machor. Smuel ugye azt tanította, hogyha valaki elad egy követelést rögzítő okiratot a fele barátjának, majd ezek után elengedi ezt a követelést, akkor meglepő módon, a meglepő módon azt csak én teszem hozzá zárójelben, Smuel ezt nem mondta, de akkor meglepő módon Mahul a követelése el van engedve. Váfilu jöjjre smajhe, és ez annyira így van, hogy még az örököse is elengedheti. Magyarul, ha Gézának volt egy követelése Pistával szemben, és Géza eladja a követelést rögzítő okiratot Józsinak, majd ezek után Géza elengedi a követelést Pistával szemben, akkor el van engedve a követelés. Sőt, ha Géza meghal, akkor Géza örököse is elengedheti még a követelést. Amire fogom bővődni, soha, hogy ipi kehú, me karkás, le zuzé, me kaszor, le starom is meg. Azt mondta ennek kapcsán, de funda brédre is van, hogyha az, aki megveszi ezt a követelést, az kellően művelt, és kellően felkészült, akkor mikor megveszi a követelést, rögtön köt egy új szerződést az adóssal, amiben közvetlenné teszi a követelést vele szemben, és akkor innentől fogva már nem lehet azt a követelést elengedni. Ugye ennek két oldalról lesz értelme, az egyik oldalról a követelést nem lehet elengedni, viszont az eredeti követelést rögzítő okiratra azért lesz szükségem, és azért nem elég az új okirat, mert az új okirat az csak attól a dátumtól fogva vonja be fedezetként a vagyont, amely dátumkor alá lett írva. Viszont a eredeti követelés rögzítő okiratnak a dátuma értelemszerűen korábbi, és ezért a korábban tulajdonában lévő vagyon elemek is fedezetként kerülnek be obligóba. Amara mei már mandatain dina de garmei magbi beid mei starmália. Azt mondta, mely már az, aki azon az állásponton van, hogy egy közvetett károkozás is károkozásnak számít, az egy ilyen esetben az eredeti hitelezőtől károkozás címén behajthatja a követelést. Ugye, miről van szó? A hitelező eladta a követelést egy harmadik személynek, majd ezek után elengedte az adósnak a követelést, akkor az, aki megvette a követelést, most előállhat a hitelezővel szemben, és mondhatja azt, hogy kárt okoztál nekem, tehát a károkozást fizest ki. Mandelöi doin dino de gamei beid mei náj magbi beid mei náj arra be alma. Az viszont, aki nincs azon az állásponton, hogy egy közvetett károkozás is károkozás, annak nem marad más, mint annak az okiratnak a papír értéke. Minden papírnak van értéke, különösen ebben az időben, az ókorban. Ez egy okirat, de az okirat tartalmának semmilyen értéke nincs, és még csak károkozás címén sem lehet behajtani belőle annak révén semmi. Akkor nem marad más, mint az, hogy az okiratnak a papír értéke az, ami értéket képvisel. Hava uvda, kafjad rafra lerav ashi. Ve agbi bej, ki kesura le calme. Történt egy ilyen eset, és rafra rákényszerítette, vagy rávezette lerav ashit, hogy egy ilyen esetben a harmadik személy, aki megvette a követelést, behajthassa a kárát az eredeti hitelezőn, olyan tüktig és pontos, olyan pontossággal, mint amilyen pontossággal egy ezt nem teljesen világos, hogy ez mit van, miért, hogy jelenti, hogy amikor volt egy ilyen faragott forma, amivel nyomatot készítettek. És az is ugye nagyon pontosan kellett, hogy legyen kifaragva legyen, és van ilyesmi uta itt a Talmud, vagy ez egy ilyen mondás, amit a Talmud használ, hogy olyan pontossággal hajtotta be a kárt a hitelező, mint amilyen pontossággal készítik ezt a nyomat készítő fadaragot. Tehát az az állásponton volt, hogy ugyan valóban elengedheti a hitelező a követelést, miután eladta a követelést rögzítő okiratot, de ettől függetlenül a kárt, amit ezzel okoz, azt be lehet rajta hajtani. Amara mei már mismei de lafhamma hajman de ika alej szubasz iso ubál hőj vi iszle ára vi iszle zuzi. Következő részben arról lesz szó, hogy mivel akkor, hogyha valaki tartozik simán egy hitelezőnek, és tartozik a volt feleségének a ketuba követelésével, és a vagyona abból áll, hogy van ingatlan vagyona, tehát termőföld ingatlan vagyona, és van készpénze. Akkor mivel kit kell kielégíteni? Bálha jövne szálkinen lévi zuzei? Mi is a Nisalkinelébe áram, akkor a hitelezőnek adja oda a pénzt, az asszonynak adja oda az ingatlant. Hájkedinej, vagy hájkedinej, mindenkit a maga szabálya szerint. Ugye milyen, mert a hitelező az pénzt adott neki kölcsön, nem földre, tehát pénzt kapjon vissza. Az asszony viszont nem adott neki semmi fizikai értéket, hanem ő kötelezte el magát, és ezért az ingatlan az, amiből az asszony az behajtja. Mi a helyzet akkor, hogyha csak egy ingatlanja van, egy földingatlanja, és az csak az egyiknek elég, tehát vagy a hitelezőnek, vagy az asszonynak, le de is se akkor a hitelezőnek kell odaadni, és az elégítse ki a hitelt abból, le is se lajjahávin elé, viszont az, és akkor az asszonynak nem marad semmi. My time-a. Miért, mi ennek az oka, miért nem részesítjük előnyben az asszonyt? Jöjszem másra is, röjtszel lissza, isra röjtszel így. Azért, mert valójában jobban akar az asszony házasodni, mint amennyire a férfi. Magyarul, ugye egy házasságban valóban a házasság erőfeltétele a ketuba, de a nő hozzá akart menni a férfihez. Sőt, a nő akarata a házasságra olyan nagy, hogy ez a tanulmány visszatérő állítás, hogy a nők általában még jobban akarnak házasodni, mint a férfiak. És ezért ő nem teljesen kárvallott, még akkor is, hogy ennek a házasságnak már vége van. Nem így a hitelező, aki ugye pénzt adott kölcsön a férfinek, és ezért ő előnyben részesül egy ilyen esetben. Amelére a papadere hama vádaidam nisztrum is méde rava háj mándem ászki bej zuzé Iszleára. Azt mondta a Faperaf Hamanak, egész biztos vagyok benne, biztos igaz az, amit hallottam, hogy Rava nevében tanítottál, hogy Háj Mám de Maszki Bej Zuzé, hogyha van egy férfi, aki nekivel szemben több hitelező is fellép, Iszleára, de az a bálhajvek a tavaminé, és csak egy földje van, de nincsen pénze, és jön a hitelező, és követeli tőle azt. Va amellé, zils kölme ára, amlinné zils zábet át, vájtélé hávlé. Akkor nem mondhatja a hitelező, a adós azt, hogy tessék, itt van a föld, vigyel azt, hanem mondhatja neki a hitelező elnézést, add el a földet, és a föld értékéből add vissza a pénzemet. Magyarul az volt a kérdés Ráv papénak, hogy igaz-e, hogy Rave erre úgy döntött, hogy valóban lehet kényszeríteni az adós, hogy egy ilyen esetben adja el a földjét, és a föld eladásából szerzett pénzből elégítse ki a követelést. Amel Leilaj azt mondta, ez nem igaz. Ilyet nem mondott. Vagy legalábbis én nem mondtam ilyet Rave nevében. Éjmali guffa de uf de hejhiába. Azt mondja neki, hogy akkor pontosan mi volt az, amit én itt félreértettem, meséld el a történetet. Amelei tőlem a iszabek évetkei habim hába, hú az esőleike haigen, le fichach asszabe is leike haigen. Azt mondja, nem, ez egy speciális eset volt. Mint valaki tartozott valakire, és az illető jött, a hitelező, és azt mondta, hogy kérem szépen vissza a pénzt. Most volt nála pénz, de azt mondta, hogy ez nem az ő pénze, hanem egy pogánynak a pénze, aki az állóba helyezte nála. És azt mondta, hogy a pénzt nem adom oda, mert ez nem az enyém, viszont itt van a föld, mind a földet. Majd később kiderült, hogy hazudott. És valójában abban az időpillanatban a pénz az övé volt. Akkor ebben a speciális esetben Rave azt mondta, hogy rákényszerítjük az illetőt, hogy adja el a földjét, és ennek a terhét is ő vigye, hogy el kell adni a földjét, és a földből befolyt pénzből fizesse ki a hitelezőt. De ez csak ebben a speciális esetben volt. Hú, azt mondjuk, ha igen, tekintve, hogy ő is helytelenül járt el, akkor asszukban is a nők, ha igen, ezért vele szemben is el lehet így hátrányosan járni. Amelé Rav Kahana Rav Papa, Ledi Dachdam Márfi, az Bálhaj Micva. Rav Kahana azt mondta Rav Papának. Ledi Dach, a te véleményed szerint, de a Márfi az Bálhaj Micva. Aki szerint a hitelezett, az adós fizetési kötelezettsége az egy micvából ered. Magyarul azt akart ezzel mondani, de a papa szerint az adós kötelezettsége nem a vagyonának a fedezeti foglaltságából ered. Szerintem nem válik a vagyona fedezeti foglaltá, nem tudom, ez egy jó kifejezés, magyarul, de valami ilyesmi, egy kölcsönlévén. Egyedül arról van szó, hogy a Tóra kötelezi arra, hogy fizesse vissza. Magyarul. Ha néz a kölcsön a Pistinek, akkor itt egy két dolog van. Az egyik az az, hogy mostantól Pisti tartozik Gézának. Ez egy micva. Micva nem meglopni Gézát, Pisti vissza kell, hogy fizesse az adósságot. Ez egy micva. Van a legtöbb vélemény szerint itt még valami, hogy abban a percben, hogy Géza kölcsönadott Pistinek, Pisti vagyona fedezetként bekerül obligóba a kölcsönadott hitellel szemben. Most mit mond a papa? A papa szerint nincs ilyen obligó. Szerinte egyedül Pisti személyes kötelezettsége az, ami létrejön, de nem a fedezeti obligó. Löjniha lej, de abin mitzva máj. Akkor mi a helyzet azzal, kérdezte Lefka Hanna Lefkortól, hogyha ez illető azt mondja, hogy én nem akarom ezt a mitzvát teljesíteni. Magyarul, ha azt mondom, hogy Pisti minden vagyona bekerül a fedezeti obligóba, akkor mondtad bármit, de a vagyonát el lehet vinni. Mert el van zárogosítva a vagyona. Viszont, hogyha ezt nem gondoljuk így, és azt mondjuk, hogy a vagyon nem válik fedezetté, akkor tulajdonképpen az ő lelkiismeretén múlik csak, hogy visszafizeti, vagy nem fizeti vissza. Mit csinálunk akkor, hogyha azt mondja, hogy ne arra gondolj, de nincs kedvem ezt a mitzvát teljesíteni. Amen lejt a ninnalba med, valima murim be, mitzvesz lejsz asze, avalba mitzvesz asze, ke gönyse műle asze szukvejne isze, műle vejne isze, makina isze, acsetejtse napse. Azt mondta Paperaf Kána, hogy bár igaz az, hogy egy brájtában azt tanultuk, hogy amikor valaki nem akar teljesíteni, vagy amikor valaki megszeg egy tórai micvát, egy tórai tilalmat, akkor azért egy adag, azaz 39 botütést lehet neki adni, és nem többet. Ez csak a tilalmak megszegésére vonatkozik. Viszont amikor elmulaszt teljesíteni, és tudatosan obstruálja egy tevőleges micvának a teljesítését. Például, hogy azt mondják neki, hogy tessék, építsél ünnepi sátrat, vagy leengesd a lulábot, és ő azt nem akarja, akkor az obstrukcióért addig lehet botütéssel sújtani, amíg a lelke ki nem száll a testéből. Elég durva eljárás, de mit akart ezzel mondani? Hogy egy tevőleges micva obstruálását azt addig lehet fizikai fenyítéssel ellenezni, amíg az illető nem teljesítés. Itt is erről van szó. Ha az illető nem akarja kifizetni azt, amivel tartozik, akkor lehet testi fenyítéssel kényszeríteni. Oké. Lapoztunk a B oldalra, és a Talmud egy új kérdéssel áll elő. Bó, minéim! Nem bárhám, mert a frizda, ha nézzék, gitték, mert létizgás, mert elalákás, mert nem jöjjön, mert halka, mint náhta, mint cider, és össze rábi már. Van, aki odaadja a feleségének a vállólevelet, és azt mondja neki, hogy itt a vállóleveled, de a vállás csak 30 nap múlva lépje a hatályba. Az azt mondja, átveszi a vállólevelet, és lerakja a közterület szélére. Máló, milyenkor a szabály? Ugye alapból a válás akkor válik érvényesen hatályossá, hogyha a vállólevelet odaadja a férfi a nőnek, és azt mondja, mostantól el vagy válva tőlem, és a nő birtokába kerül a vállólevél. Itt amikor átadta, amikor a birtokában volt a vállólevél, de csak 30 nap múlva fog hatályba lépni, és közben a nő lerakta a közterület célját. Tehát amikor a hatályba lépés megtörténik, akkor éppen nincs a nő tulajdonában, nincs is ugyan teljesen közterületen, hanem a közterület szélén van. Ez a közterület széle, ez már többször felmerült korábbi tanulmányaink során, ami egy ilyen kicsit védettebb, dezignáltabb része a közterületnek, akkor milyenkor a szabály? Amelé, én de mikor esesz. A Frizda azt mondta, ez esetben a nő válása nem hatályos. De mi Drábusmúl, de amit a vágunk. Abban vezette ezt le, amit Drábusmúl mondott, mert azt mondták mindketten, Húsa Cvurinum, Nachim és Usarabim, de Cidra és Usarabim, és Usarabim, de miért? Mert Drábusmúl azt tanították, hogy amikor a mi misnám kapcsán, hogy amikor ha visszaemlékeztek, még a pénteki tanulmányaink során, hogy arról volt szó, hogyha az ingóság, amiből a hitelezők ki akarják elégíteni a követelésüket, az adós halála után még nem kerültek a örökösök birtokába, akkor, hogyha gyorsan birtokukba veszik a hitelezők az adott ingóságot, még mielőtt az örökösökhöz kerülne, akkor azzal kielégíthetik a tartozásukat. És mit mondott Rábesmuel? Mikor van így, hogyha az ingóság az a közterületen van. Tekintve, hogy a közterület az a senki földje, és azt mondjuk, hogy Ciderus-Usszarábim, a közterület széle is olyan, mint a közterület. És tekintve, hogy ez közterület, és mire a hatályba lép most a mi kérdésünkre visszatérve, a válás 30 nap múlva, akkor közterületen van a várólevél, nem a nő birtokában, ezért a várólevél és a válás nem hatályos. Azt mondja, Talmud Ádarab, Nögyére esesz, hogy Rab Nachmund, Amar Rab Nachmund, Amar Rab Hua, Ahim Elech Averim, Sejk, Parazub, Létiek, Nőlek, Ár Nachas, Sveisingjeim. Kannal van figyelme, ez beágom? Máj láb, hájnó, ágám, hájnó, cédös, össze rámi? Azt kérdezte el, azt mondja, hogy a Talmud, várunk csak. Szerintem pont nincs így, mert én pont azt látom, hogy a Ciderus Usszarabim a közterület széle az nem ugyanolyan kategória, mint a közterület, hiszen van egy eset, amiről már korábban, aztán pont tegnap, már volt említés, hogy azt mondta talán Nachman, hogyha valaki azt mondja, hogy íme a marha, amit megvettél tőlem, húz magadhoz, de és ezzel a magadhoz húzással legyen a tiéd majd 30 nap múlva, akkor ezzel magáévá teszi a marhát, még akkor is, hogyha 30 nap múlva a marha éppen egy tóban áll. Mi az a tó? A tó az például nem egy teljesen közterület, de egy ilyen közterület széle. És akkor ebből azt látom, hogy a közterület szélén van, az kellően dezignált hely arra, hogy a 30 nap múlva hatályba lépő akvizíció az érvényes legyen, akkor itt is Ciderus Usszarabim, a közterület széle az eléggé dezignált hely ahhoz, hogy ha ott van a várólevél, akkor a várólevél hatályba lépje. Azt mondja, Talmud löj, Ágám lehúd, vagy Ciderus Usszarabim lehúd. Azt mondja, Talmud nem, a két dolgot nem lehet összeretni, a tó meg a közterület széle az nem ugyanaz a kategória, mert a kettőt nem lehet egy lapon említeni. Oké. Okay. Ikade Amri, mások szerint az egész párbeszéd pont fordítva játszódott le. Ikade Amri, Amelé, Vidreses, Vidrab Nachmen, a másik változat szerint pont fordítva volt a párbeszéd, a Frizda azt mondta, hogy a válás igenis érvényes. Honnan vezette ezt le? Rab Nachmen mondásával, de Cidus Sármik Ágám Dami, aki ugye a tóban álló tehénről vagy maráról beszélt, és a Frizda azt mondta, hogy a közterület széle és a tó az ugyanaz a kategória, és erre az volt a válasz, hogy Ádám, én még segítsd, mi lám és múlva, máj láb, hányos és rám, hány cízus és rám, és erre az jött az ellentetés, hogy nem, hát rám és múlva azt mondták, hogy hogy csak közterületen lévő ingóságból elégíthetik ki a követelésüket a örökösökkel szemben a hitelezők a adós halála után, és hát feltételezzük, hogy a közterület meg a közterület cél az ugyanaz, mire azt mondta, hogy nagyon is összeállom a hud, vagy szélős összeállom a hud, mire a Frizda azt válaszolta, hogy nem, a közterület és a közterület cél az nem ugyanaz a kategória. attól függően, hogy a párbeszéd melyik változatát olvassuk, vagy fogadjuk el, ettől függ, hogy akkor a kérdésre mi a válasz, hogy ez esetben, hogyha a férfi azt mondta, hogy íme, itt van a vállólevelem, és legyél tőlem elválasztva 30 nap múlva, és a nő lerakja a vállólevelet a közszeret szélére, akkor, és a közszeret szélén van 30 nap múlva a vállólevél, akkor a vállás létrejön-e vagy sem. Oké. Kedves barátaim, a következő misna egy kicsit új témáról szól. Arról szól, hogy normál esetben, ha nekem van egy üzletem, és az üzletben felveszek egy alkalmazottat, akkor ha olyanom van, az alkalmazottat megeskedhetem, ugye az eskü az egy elég komoly dolog, ezt nem lehet csak úgy kényszeríteni valakit arra, hogy esküt tegyen, de ilyen esetben én megeskedhetem az alkalmazottamat, hogy a boltban semmihez nem ragad hozzá a keze, és valóban tisztességesen jár el. Tehát ezt a tisztességes eljárást, meg lojalitást, ezt számon kérhetem még egy esküvel is, hogyha az üzletemben egy alkalmazottat felvettem. A következőben arról lesz szó, hogy mi a helyzet egy asszonnyal. Normálisan a legtöbb vélemény azt mondja, hogy nyilvánvalóan egy férfi és egy feleség közötti viszony, ez nem egy üzlet és egy alkalmazott viszonya, tehát az asszony nem lehet megesketni mindenfélére csak úgy. De mi a helyzet akkor, hogyha azon túl, hogy a feleségem, őt alkalmazom is a boltban? A Marisa az Isten, hogy Henben is, és minden apatrói kaja, hát én az biakozmás érzem. Azt mondja, Mishna, hogyha valaki a feleségét a boltban beállítja eladónak, vagy megteszi a vagyona fölötti felügyelőnek, akkor megeskedtetheti bármikor ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. A Blazer, mert a Fülvál Pilcha válisz azt, a Blazer viszont azt mondja, hogy nem csak akkor, hogyha az alkalmazottad, hanem a háztartásban történt dolgokkal kapcsolatban is, akár a szövőgép, vagy akár a kenyér tésztával kapcsolatban is meg lehet eskedtetni. Oké. Rabbi Lezernek a vélemény elég szélsőséges vélemény, tehát ő úgy tekinti a háztartásban való működését az asszonynak, mint egy alkalmazott az üzletben. Azt kérdezi, hogy a Talmudi baj, de Rabbi Lezer, Ali Dei Gilkulka Amar, Oynechat Chilaka Amar. Mit értett ez alatt Rabbi Lezer? Kérdezi a Talmud. Lehetséges ez? Hogy erre gondolt, hogy csak úgy megeskedheti egy férje feleségét, hogy nem tudom én, a lisztet tényleg a kenyértésztájára használta el? Úgy értette ezt, ami leze ájédé gilgul, vagy lehet hina. A gilgul az a rá... hogy lehetne ezt magyarul fordítani? Ráfordítás, szó szerint. A gilgul szó az azt jelenti, hogy amúgy valakit nem lehetne kötelezni esküre, de valamilyen módon jogosan beáll egy eskü kötelessége vele kapcsolatban, akkor ráfordíthatunk, rátehetünk még egy esküt. Mondjuk tekintve, hogy az esküben ugye Isten nevét mondja, és ott ez egy komoly helyzet. Na már megesküszik amúgy is, akkor na, tegyünk még hozzá egy pár témát az eskühöz. Tehát lehet, hogy csak így értette a billeze, nem úgy, hogy bármire megesküthet, meg lehet eskedtethetni a feleséget, hanem ha már amúgy is a feleség valamilyen témában esküt kell tegyen, például azért, mert amúgy alkalmazott a férjnek az üzletében, akkor ha már megeskedteti, akkor megeskedheti a háztartás dolgával kapcsolatban is. Így értette, hogy lehet hila, vagy hogy eredendően is a priori megeskedtetheti a háztartásbéli dolgokkal kapcsolatban. Tasmá, amrövegy levél ezzel, én a dom darim nahasbek fifa. Azt mondja, a Talmud egy brájtában olvassuk, hogy a bölcsek, amikor meghallották, hogy mit mond Rabbi Lezer, hogy egy férfi megeskedtetheti a feleségét a háztartásbeli dolgokkal kapcsolatban is, akkor azt mondják neki, lehetséges ez? Hát az ember nem akar együtt élni egy kígyóval. Magyarul, ez a kifejezés, hogy ember nem akar együtt élni egy kígyóval, az azt jelenti, Nem lehet olyan szabályt hozni, amiben a férj és a feleség akár egyik, akár másik egy állandó ellehetetlenítés állapotába hozza az együttélést. Ugye a férfi folyamatosan megeskedtethetné a feleségét, akkor az olyan, mint egy kígyóval együtt élni. Most, ugye, ilyen Márta Bislémon, de hát Hila Sápi, ilyen Márta, Aydik Gyugú, Máj Návkalamina. Ebből azt látjuk, hogy feltétlenül Rabbi Lezer igenis úgy gondolta, hogy bármikor a priori megeskedtetheti a feleségét bármire, mert hogyha csak Gilgul által eskedhetetné, tehát azáltal, hogy egy amúgy már létező eskűre ráterheli még ezt is, akkor nem egy olyan súlyos dolog, hogy a nő úgy érezze, hogy egy kígyóval én egy háztartásban, ez nem egy olyan gyakori dolog. De amrilé kivendekar dájt veszraikul le hájlom, mert színadorban haszatalmak, de ez esetben is, mert a nő azt mondja, hogy arra, hogy ha ennyire nem bízol bennem, hogy a tésztában mit csinálok, meg mit tudom én a háztartásban nem loptam el valamit, akkor te valójában nem szeretsz engem, és ezzel az alapvető bizalom rendül meg közte és a férje között is. És ezért mondták a bölcsek még, magyarul lehet, hogy Rabbi Lezer csak Gilgul Suával gondolta, tehát nem úgy, hogy bármikor megeskedheteti, és még ez sem tetszett a bölcseknek, a bölcsek azt mondták, egy nő ezt nem fogja elfogadni, mindegy, hogy bármikor megteheti, vagy csak úgy, hogyha már amúgy más esküt kell tenni akkor, mert nő azt mondja, hogy ha a háztartás témájában se bízol meg bennem, akkor miről beszélünk? Tasmám, hát én sem épp a teresz Isten minden nederő minden sóba, és sivar hemmenis, én sem minden apatraipa. Van egy brájta, aminek a szövegében egyértelmű választ kapunk erre a kérdésre, hogy hogy értette Rabbi Lezer azt, amit mondott. Mert brájta azt mondja, ha egy férfi nem mentette fel a feleségét az eskü vagy a fogadalom tétel alól, és ezek után bevonta az üzletébe, mint eladó, vagy a vagyona fölé, mint felügyelő, ha ez most birkózban is érce, akkor bármikor megeskedtetheti az üzlettel kapcsolatos dolgok kapcsán. Lajon is hívva helmenisztve, lőj minden apatrai poénai akarlás miatt, ha viszont nem tette meg felügyelővé, vagy nem mondta be az üzletbe, mint eladó, akkor nem eskedtetheti meg. Lazai emlő, afapisi, lajon is hívva helmenisztve, lőj minden apatrai poénai, ha ez most birkózban is érce. Rabbi Lezer viszont azt mondja, hogy nem. Ha nem vonta be az üzletbe, és nem tette meg felügyelővé, akkor is bármikor megeskedtheti. És élek, ha is esetleg násziszak a traipasra, áhász bekáj, bájnál, pilutkó lesz is szósza. Hiszen tulajdonképpen egy nő mindenképpen legalább egy rövid időre a férje üzlettársává válik, vagy alkalmazottává válik azáltal, hogy a kenyerét süti, stb. Tehát Rabbi Lezer szerint igenis bármikor meg lehet eskedtetni, és erre azt mondták neki, a bölcsök amiről én adom, dajm, nachas, meg fifa. Hogy ez nem lehetséges, mert nem elképzelhető, hogy egy ember, ez esetben az asszony, együtt akar élni egy kígyóval, aki ez esetben a férj, akinek annyira ki van szolgáltatva, hogy ez bármikor előállhat azzal, hogy esküdjön meg erre, esküdjön meg arra. Smájmi no lehet, hina smájmi no. Ebből látjuk a Brájta megfogalmazásában, hogy valóban Rabbi Lezer ezt úgy értette, hogy lehet hina a priori megeskedtetheti, és nem csak Gilgul Svua, tehát egy már meglévő eskü kötelezettségre ráterhelve eskedhetheti meg a feleségét. Oké, akkor összefoglalva, tehát a bölcsek szerint az eskütételre csak akkor kötelezheti a férje a feleségét, hogyha valamilyen közös üzletük kapcsán merül föl a kérdés, de a háztartásban béli dolgokkal kapcsolatban nem. A Lezer szerint viszont akár a háztartásban béli dolgokkal kapcsolatban is, mire azt mondták a bölcsek, hát nálam, hogy már ez elképzelhetetlen, hogy egy nő így ki legyen szolgáltatva a férjének, hogy az bármikor előálljon ilyen, hogy esküdjön meg arra, hogy nem tudom én, a nem lopta el a kalácstésztát, és ezért ők nem fogadták el azt, amit a Lezer mondott. Oké, most ennek a témának a további kifejtését olvassuk a következő misnával, ami egyben az utolsó része lesz a mai oktatásnak. Misna. Kaszában neiderú svua enli a lájch, en jachilás bia, hogyha azt írta a férje házasságukkor, hogy semmilyen fogadalmat vagy esküt nem várok tőled, akkor innentől fogva nem eskedtetheti meg a feleségét semmire, abban most biohesző, sem veszed baimri sussza, de megeskedtetheti az örököseit a nőnek, vagy minden olyan követelést, ami az ő révén jön. Magyarul, tehát, ha mondjuk a nővel szemben semmilyen eskü igényel nem léphet föl. Tehát mondjuk azt mondja, hogy a nő, tessék, fizess ki a ketubámat, akkor megmondhatja azt, hogy eskü meg, hogy nem fizettem ki, vagy bármi ilyesmi. Viszont a nőnek az örököseit, ha azok jönnek a nő halála után, hogy behajtsák a ketubában lévő kötelezettséget, vagy ha a nő eladta a ketubát, és a benne lévő követelés, és az a követelés vásárló áll elő a férjhez, hogy fizessek el ketubát, akkor ezeket még egyelőre megeskedtetheti, hiszen a férj nem mondott le az eskü lehetőségéről, csak a feleségével szemben. De nem a felesége révén történő, vagy érkező személyekkel szemben. Ha viszont azt mondta, Négyderusva, Enli a Lájch, vagy a Sájch, vagy a Bajrből Suszeich, ha viszont ennél részletesebben írta, és azt írta, semmilyen fogadalom vagy esküt nem várok el sem tőled, sem az örököseidtől, sem azoktól, akik a terévedben te általad jönnek elém. Én Jachajlás, Bia, Lai, Hív, Lai, Esző, Seha, akkor nem kényszerítheti esküre sem a feleségét, sem az örököseit, sem azokat, akik a felesége révén jönnek hozzá, hogy valamit követeljenek. Ában Jörsöv, más bínai szövesző, szervezőrösszöv is usza, viszont a férj örökösei megeskedtethetik mindezeket. Tehát képzeljük el ezt a szituációt, amikor a férj meghal, és az ő örököseivel szemben lépnek föl a feleség örökösei, hogy fizessék ki a ketubát az apjukától megörökölt vagyomból, akkor az örökösök, a férfi örökösei megeskedtethetik, esküre kényszeríthetik a nő örököseit. Viszont ha még részesenben írta a férj, és azt írta, Néderusva, Émi, Laj, Le Jörsám, Le Bajmisuszi, a Lájk, Le Sájk, Le Bajmisuszi, nincsen semmifajta fogadalom, vagy eskü, amit elvárnék sem én, sem az örököseim, sem azok, akik általam jönnek, sem veled szemben, sem az örököseimmel szemben, sem azok szemben, akik általam jönnek, akkor bizony én jachelás, bia lai húv, lai jöjsö, lai bőmi suszai, lai jöjsö, lai sev, lai bajmi susza, akkor nem eskedtetheti meg sem ő, sem az örökösei, sem azok, akik az ő révén jönnek, sem az asszony, sem az asszony örököseit, sem az asszony által érkezőket. Oké. Okay. Halha bekever bájna le bész a via, oly se hazzul a bész ha mia, vagy lőj nászasz apatrajpa, én a jörsimas bínajsza. Most, hogyha vége lett de meghalt a férj, és az asszony visszatért az apja házába, vagy az apósa házába, de semmilyen üzleti vonatkozásban nem foglalkozott a férj után maradt örökséggel, akkor az örökösök nem eskedtethetik meg a nőt semmilyen módon, mert semmi köze nem volt az örökséghez. De én náci szapotraipon, jöjjön most bűnői szállasszid labaj, de én most bűnői szállása avarra. Ha viszont a férfi halála után a nő üzletileg foglalkozott a férj után maradt vagyonnal, akkor a férj örökösei esküre kényszeríthetik a férj halála után végzett üzleti tevékenységével kapcsolatban, mert arra nem vonatkozott a férj általi felmentés. Ugye a férj ugye azt mondta, hogy semmilyen esküre nem kényszeríthetlek, de ez mire vonatkozott? Az ő életük során hiába vesz részt az üzletben, stb. A férj lemond arról, hogy esküre kényszerítse a feleségét. Viszont, hogyha meghalt a férj, és ezek után a feleség még foglalkozott a közös, vagy a férj után megmaradt vagyon üzleti kérdéseivel, akkor igenis, az férj után maradt vagyon örököseik kényszeríthetik a halál beállta utáni üzleti tevékenység kapcsán, hogy a nő esküt tegyen, hogy tisztességesen járt el. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a történelmi órán, az 1000. alkalommal. Adja Isten, hogy még a hátralévő mennyi? 1717? A Tamás tudja pontosan. Alkalmat is közösen töltsük. Holnap reggel szokásos időben, a szokásos helyen folytatjuk 1001. tanulásunkkal. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, a viszontlátásra, a viszonthallásra.